Elég gyenge a szuahéli, ezt meg kell mondanom, de amennyit értettem, az valami olyan volt, hogy szent vagy, szent vagy. Igen, ismerem az éneket, igen. Csodálatos volt. Hát Mira, itt vagy Mira? Tessék előre jönni, mert gyerektörténet lesz. Mira, jössz? Jössz, gyerektörténet. Sziasztok, tudom. Nyugodtan úgy, bárhogy, jó? Sziasztok, Mira, figyelj, ezt kész vagyok, ez nem miatt is, jó? De majd megbeszéljük utána, jó? Nagyon ügyes voltál. Nagyon ügyes, nem tudom, figyeltétek, hogy volt egy pont, amikor abba maradt a zongora. És folytatta. Tehát ez azért nem akármi. Tehát ez így gyakoroljátok otthon, úgy, hogy ha leesik a tető, akkor is mondja, hogy fantasztikus volt, sziasztok. Sziasztok! Rád emlékszem, tudom, Nagy Tomás vagy, arra emlékszem. Olyan még nem volt, hogy gyerek történetet csak úgy elmondja, de nem baj, hogy mindig jókat mondasz. De. Na, sziasztok! Hát, nagy meglepetés, hogy kiről fogok beszélni, ugye? Hát, kiről fogok. Hát, ugye, nem a Jussziról. Ugye általában úgy van, hogy az a gyülekezet mindenhol elfogadja, hogyha nem mondok prédikációt. Az, hogy nem mondok Jussis történetet, az kész, hát ott akkor vége van. Egyszer volt olyan, nem messze innen egy gyülekezetben, hogy egy darab gyerek nem volt. Én meg automatikusan nem mondtam gyerek történetet, hát miért mondtam volna, amit én az ebédnél kaptam, azt nem tettem ki az ablakba, testvérek, hogy a délutáni órák Jussis történettel kezdtük. Na szóval, múltkor a Jussit meg kellett műteni, képzeljétek el. Nektek van kutyátok? Valakinek van kutya? Nektek van kutya? Kutya van valahol még? Kutya? Nekem minden. Na most tudjátok, ez olyan, hogy amikor a kutyus megműtik, akkor ilyen, nem tudom, én ufó kutyának hívom, tehát ilyen gallér van, ugye? Gallér van rá. A Nyuszinak a műtét után a lóbó fülébe beletettek egy úgynevezett granult. A granult az olyan, hogy ha netán éjjel be kell menni a kórházba a műtét után, akkor nem kell megszúrni, hanem egyszerűen csak beteszik a kis lóbó fülébe. Én egyszerűen megint bele a folyékony gyógyszer. Csak hogy ezért ő kapott egy gallért. Na most a nyúlnak ekkora feje. Egyetek kérdően, hogy mekkora volt a gallér? Ekkora volt az egész gallér, csak hogy. Hát láttatok már jól, hogy mit szeret nagyon a répán kívül?
Káposztát!
Nagyon jó, a káposztát is, és azon kívül még mosakodni. Biztos láttál, hogy minden folyamatosan mosakszik a minden. De folyamatosan, ilyen tisztaság már nem olyan, mint én, de azért is tisztaság. Szóval a lényeg az, hogy nem lehetett, hogy kiszakítsa a granult, mert akkor sebészetre kell menni. Ezért ott volt ez az izé. És képzeljétek el, hogy a Jussi, mivel nem tudott mosakodni, ezért nagyon szomorú lett. De tényleg, vicc nélkül. Felnőtteknek mondom, depressziós lett a nyúl egy éjszakára. Ezt nem komolyan mondom. Magától visszament a ketrezbe, ilyet soha nem csinál, én sem mennék magamtól vissza a feleségem, azt mondanám. És a fal felé fordult, és még egy répával se tudtam elérni azt, hogy megforduljon. Teljesen maga alá került. Egy éjszakára kellett volna, én vagyok a családban a gyenge láncszem, és mondtam a lányomnak, hogy mi lenne akkor, hogyha levennék ezt az izét, hát teljesen ki van lelkileg Jussi. Csak hát ha leveszik, akkor tudjátok, kiszakadhat, és újra megtud a sebészet. És akkor a lányom azt mondta, a kamasz lányok semmihez sem hasonlítható stílusával, hogy ne csináljuk ezt, ha ez nem tetszik nekem, akkor menjen be a szobába inkább. Nem így fogalmazva, sokkal fontosabb, hogy szombaton megszószik. És a kérdésem a következő. Szerintetek miért van ez az egész? Ő is jót akart a Nyuszinak, és én is jót akartam. Mind a ketten szeretjük a Nyuszit. Én azt mondtam, hogy vegyük le, hogy a lelkileg az egy éjszakát, az nehogy baj legyen, ő azt mondta, hogy nehogy levegyük, mert akkor nagyon baj lesz, és menjünk a sebészetre. Mind a ketten szeretjük, Nyuszit, és mégis más mondtuk. Na most, A nagy kérdés a következő, kinek volt igaza? Neki vagy nekem? Nyugodtan mondjátok meg. Neki, jaj, szépen mondtad, így van, neki volt igaza, te is mondtad, így van. Jegyezd meg az őket, mindig jól, akkor keresd a problémád, ez volt a kérdés. Szóval, neki volt igaza, pontosan így van, miért? Mert valamikor néhány óra, egy kis éjszakát várni, ki kell bírni ahhoz, hogy nehogy valami nagyobb probléma legyen. Az úr nagyon vigyázták. Képzeljétek el, volt egy, ha az Ószövetségben lenne egy borzasztó verseny, hogy ki a legszörnyebb király, hát azt gondolom, hogy manapság nem egy király utcahosszal jelenek. Komolyan volt az egy másik, de ő nagyon. Nem mondom el, hogy mit csinált manapság, mert se tisztelé nem aludnánk éjszakra. Jó, maradunk abban. Nagyon rossz dolgokat csinált. Nagyon az Isten ellen néz dolgokat. És egyszer képzeljétek el, manapság elvitték máshova börtönbe, mert jött egy másik ország, elfoglalta Izrael, és elvitték manapság, de mindenit, és börtönbe volt. Rossz dolog volt, ugye, mert börtön. Mégis képzeljétek el, hogy ott fért meg manapság. Ott fért meg manapság. Nagyon-nagyon sok-sok évtized után. És amikor visszajött, mert kiengedték a börtönből, visszajött, egy teljesen más manapság jött vissza. Akkor már nagyon szerette az őt. És milyen érdekes, hogy az Istennek meg kellett engednie egy rövid ideig való rossz dolgot, ahhoz, hogy valami nagy dolog történjen. Ez azért fontos, mert biztos, hogy vannak nektek is nehézségetek. Van, amikor rossz idő van, nem lehet elmenni, kirándulni. Van, amikor dolgozatot kell írni, vagy hobbiba is problémák vannak, most már te nem vagyok is elnézést, fog is vagy. Igen, akkor jaj, de jó, akkor nem, hogy már öregítsek egyébként. Figyelj, szóval a lényeg az, hogy ezek a dolgok, ezek nem azt jelentik, hogyha egy kicsi rossz dolgok történnek. Nem azt jelenti, hogy az Isten nem szeret, vagy nem lát minket. Pontosan azt jelenti, hogy lát minket. Pontosan azt jelenti, hogy szeret minket. De valamikor egy kevés rosszat el kell viselnünk, hogy majd így legyen. Mint ahogy a Muzika is túlélte azt az egy éjszakát, hogy hívják fel a gallérra, hogy semmi baja nem történt. Jó, tehát nagyon-nagyon fontos emlékezetek a Muszira, emlékezetek megint majdnem utaság, mind valami utaságot csinál, emlékeztek mindegy, amit azt elmondtam, amikor töltettem a nyugat az utóképre, azt elmondtam minden. Látod, hogy mindig emlékezik a nyugatokat, pedig három éve mondtam mindent. Szóval sorban olyan dolgokat csinálok, amit normális ember nem tenne. De elemlékezzetek, hogy vannak dolgok, amik nehezek, de mindenféleképpen az Úr azt jól fogja tenni. És ami a fontos, hogy nem imádkozunk el. Nehézségben vagyunk, ne esünk össze, hanem imádkozunk. Jó? És még egy dolog, hogy körbe a cipődet a hasra is. Nagyon örülök neki, és meghallgatok. Sziasztok!
Hát szervusztok! Nagyon-nagyon örülök, hogy újra látlak benneteket. Nem tudok sajnos többször jönni, mint évente egyszer, elnézést, higgyétek el, jönnék. Nem csak azért, mert Budapesthez képest a szomszédban vagytok, hanem tényleg őszintén nagy örömmel jövök hozzátok. Ezt tudjátok, tehát nincs ezzel semmi probléma. Nem tudok, mert van 35 gyülekezet, és még így se tudok mindenhova eljutni, de mindig az elsők között írom be Szombathelyt. Ezt emlékszem, hogy ezt szeptemberben írtam be a mait. Tehát azért mondom, Gyuri már akkor szólt, tehát azért mondom, hogy a tudok, jövök. Akkor, ahogy beszéltük, 14:30-kor fogjuk kezdeni a délutánt. Jó, remélem tudtok maradni, és akkor olyan 14:30-kor már elengedek mindenkit, jó? Hát testvéreim, ugye mivel szoktam kezdeni egy prédikációt? Két dologgal, hogy köszöntelek titeket, és megkérdezem, hogy egy 15 percet csúszhatok, ugye? Tehát ez a Balázs Laci is 15 perc. Jó, tehát akkor, ha negyed, nem mondom el, amit szoktam, hogy akkor 4:30, de hogy akkor 4:30 mehet, ugye? Mehet 4:30. Mit lehet mondani erre, ugye? Jó, lehet 4:30. Múltkor olvastam 2 szót a Bibliából. Többet is szoktam. Többet is szoktam, tehát ne az legyen, hogy szegény Gyuri megkapja, hogy miért enged olyat föl, aki 2 szót olvassak a Bibliából. De ez a 2 szó, ez nagyon-nagyon megnyomott engem lelkileg. Emlékszem, volt egy bizottsági ülésünk utána, és az volt a kérdése a lelkésznek, hogy hát kinek mi a kedvenc igéje. És hát jöttek a szebbnél szebb zsoltáros igék, és amikor rám került a sor, hát mondtam, hogy figyeljetek, nyilván nekem is van kedvenc igém, de én 2 napja nem tudok máson gondolkozni, mint ezen a 2 szón. És el is mondtam neki, ezzel természetesen a hangulatot el is lőttem, mert ez nem egy pozitív 2 szó. Ha most azt mondanám nektek, hogy mondja meg mindenki, hogy amikor olyan lelki állapotban van, hogy szüksége van egy bibliai könyvre, amit nagyon szeret, és abban a lelki állapotban mit olvas, akkor nagyon sok könyvet hallanék szerintem. Esztertől, Rúton át, Filippin keresztül, Jakabon át, Evangélium, mindent. Ahol ez a 2 szó volt, azt senki nem mondaná. Azt a könyvet senki nem mondaná, ez Krónikák 2. könyve. Ugye hát ritkán van olyan, hogy azt mondjuk, hogy hát most olyan hangulatban vagyok, hogy én Krónikák 2. könyvét szeretném olvasni. Ez ritka. Viszont nagyon-nagyon ajánlom nektek Krónikák könyveit, meg Királyok könyveit, mert nagyon fontos történetek vannak benne, és lám 2 szóból is mi dolgokat lehet majd megnézni. Még azt sem mondhatom nektek, hogy egy híres királyról van szó. Nem, apuka híres volt. Josafát. Gyorsan beszélek, ugye? Nagyon sajnálok, nem? Elnézést, ne haragudj, mert hogy fordítani kell. Szóval Josafát, ő egy nagyon jó király volt. A fiáról van szó, Jórámról van szó. Jórámról, hát ugye ezt a Krónikák könyve sokszor olyan mondja, hogy azt tette, amit rossznak lát az Úr. Tehát Jórámról van szó, és sokféleképpen fordítják ezt az igét. Elmondom nektek, én az új fordításból fogom ezt nektek idézni. Ez Krónikák 2. könyve 21. fejezetének a 20. verse. Jó, ezt most nem kell kivetíteni abszolút. Én az új fordításból fordítom, mondom. Tehát, így szól az Úr igéje ennél a pontnál. Jórámról. 32 éves volt, amikor király lett, és 8 évig uralkodott Jeruzsálemben. Elment örömtelenül, és eltemették Dávid városába, de nem a királyi sírba. Így szól az ige. Testvéreim, elment örömtelenül. Elment örömtelenül. Nem tudom, hogy titeket ez megérinte. Engem ez a 2 szó napokig kibuktatott. Adott egy király. Adott egy ember, akinek minden lehetősége megvan arra, hogy az igazságot kövesse, megismerje. Minden lehetősége megvan. És ez az ember elmegy örömtelenül. Vagy fordítsuk le magyarról magyarra. Meghal remény nélkül. Hogy lehet ez? Ez csak a bibliai emberekről szólhat? Vagy van ilyen az életünkben? Santiago-nak hívják azt az idős halász embert, aki 80 napon keresztül nem fogott egy darab halat sem. De a 81. nap is kiment a tengerre, mert a család már éhezett. És a 8., 81. napon egy karthal, egy óriási karthal került a hálójába. Hihetetlen küzdelem kezdődött. Sok-sok órán keresztül, de végül Santiago-nak sikerült legyőznie a karthalt. És fogta magát, és oda tette a kis hajócskájának oda kötötte az oldalához. És elindult a part felé, boldogan, hát mégis. Vagyis elindult volna, mert a vérre mi történik? Ugye a tengerben megjelentek a cápák. Megint hosszú-hosszú órákra történt a harc. De Santiagónak megint sikerült a győzelem. Legyőzte a cápákat, és hullafáradtan, de azzal a boldogsággal, hogy igen, értelme volt annak, amit csináltam, mert hónapokig fogunk élni ebből a halból. Elindul a part felé. Kiköti a kis hajócskáját, megkerüli a hajót, és döbbenten látja, hogy a hajó oldalán már csak a csontváza van meg a halnak. Mindent megettek a cápák. Megrázó történet? Megrázó. Csak nem igaz. Nem igaz, ez a 20. század talán leghíresebb irodalmi alkotása, amely az írójának irodalmi Nobel-díjat hozott. Az írót ugye úgy hívják, hogy Ernest Hemingway, így van. És hát mi lehet ennek a címe, ha van benne egy idős, aki meg a tenger, meg ott a... Tehát ugye, mi más lehet, ugye, mint ez, valljuk meg őszintén, az akiért a harang szól, ugye? Nem. Nem, nem, nem. Így van, ez az öreg halász és a tenger. Miért kerül ide most az öreg halász és a tenger? Nagyon egyszerű. Azért, mert hogyha egy picit figyeljük és ismerjük Hemingway életét, akkor látjuk azt, hogy Santiagót saját magáról mintázta. Ez egy döbbenetes dolog. Gondoljatok bele abba, azt a fajta drámát és azt a lelki küzdelmet és az elbukást, azt mind saját magáról mintázta, ami azért döbbenetes, ha belegondolunk, mert Hemingway a korának az egyik legnagyobb embere volt. Hát vitték a könyveit, mint a cukrot. Mi volt ő? Vadász volt Afrikában. Pilóta volt. Kétszer lezuhant, és túlélte. Manapság a fiúk Messik akarnak lenni, meg Ronaldok. Ott mindenki. Mindenki, minden fiú Hemingway akart lenni. Mert az a legjobb dolog. És erre képzeljétek el, az egyik utolsó művében Hemingway így ír magáról. Az életem egy sötét út, mely sehova sem vezet. És megint sehova. Sötétség vég nélkül sehova. Rettenetes ilyet olvasni. Mások irigylik az életét, és ő azt mondja, hogy az életem egy sötétség, reménytelen. Nem is bírta sokáig. Ő tudta, hogy ő Santiago. Tudta, és 61 évesen egy hajnalban megtöltötte a vadász fegyverét. 61 évesen halt meg. Öngyilkos lett. Elment örömtelenül. Elment örömtelenül, testvéreim, mert nem voltak, akik fel tudták volna hívni a figyelmét arra, hogy mit jelent úgy élni, hogy nem vagyok örömtelen. Testvéreim, a Biblia tökéletesen ismeri Hemingwaynek ezt a gondolatát, ezt a tapasztalatát, és ugyanúgy két szóban mondja. Mi ez a két szó, ugye? Salamon mondja, minden hiába valóság. Ugyanez, minden hiába valóság. Ezt mondja Salamon, és tudjátok, az a félelmetes, hogy idáig mindketten eljutottak. Hemingway is, és Salamon is. Eljutottak odáig annak a felismerésére, hogy minden hiába valóság. A különbség onnan indul. Mert ez a felismerés az egyiküknek az élete végét jelentette. Ő volt Hemingway. A másikuknak még sikerült az Úr kegyelméből megfordulnia. És elmondta azt Salamon, ami a lényeg abban a bizonyos Prédikátor könyvben. Figyeljetek, Isten féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga, miután folyamatosan visszajön az, hogy minden hiába valóság. Mintha azt mondaná Salamon, hogy ember, ha az Istentől kapott fő feladatodat megtartod, nem lesz hiába való az életed. Oké, de mi a fő feladatom? És ezzel szeretnék ma foglalkozni. Mi a fő feladatom? És már most elmondom nektek, hogy ne az legyen, hogy ne legyen rá idő, de nem azért mondom el, hogy utána elmenjetek, és már tudom az üzenetet. Nem, a fő feladatom nagyon egyszerű. Reményt adni a lélek által másoknak, hogy minél kevesebb emberről mondják el az életük végén, hogy elment örömtelenül. Ez a mi feladatunk. Nincs mese, de mi ennek a feltétele? Testvéreim, van egy arizonai intézmény, ahol 181 ember tartósított maradványa, az egész testük várja azt, hogy a tudomány eljusson odáig, hogy legyen feltámadás. 181 ember. Komolyan, leírtam, hogy hát a kis kémikusok vannak, a testek mínusz 196 fokos folyékony nitrogén tartályokban vannak, és várják a feltámadást, hogy a tudomány ezt megoldja. Most mondok nektek valamit, ami nagyon meg fog titeket döbbenteni, de akkor is el kell mondanom. Eddig még egy embert sem sikerült feltámasztani, jó? Tehát ez tudom, meglepő számunkra, nem sikerült még. Viszont a biznisz, az üzlet az zakatol, mert egy embernek a hibernálása 237 millió forintba kerül átszámolva. Hát szerintem a családom egy petákot nem adna, értem, de mindegy, van, aki ezt kifizeti. A kérdésem a következő. Reménység nélkül mentek el ezek az emberek? Nem. Nem, és ez a döbbenet. Nem reménység nélkül mentek el, és ha belegondoltok, ugyanaz a reménységünk, mint nekünk. Ugyanaz, mi? Lesz feltámadás. Csak nem ugyanattól várják. Ők a tudománytól várják, mi Jézus Krisztustól várjuk. Éppen ezért nem az a mai nap kérdése, hogy mi örömtelenül megyünk-e el. Én azt gondolom, testvéreim, hogy tény, nincs ember a földön, aki örömmel venné, ha életének utolsó pillanata eljön. Ez így van. Viszont nekünk ott van a reménység. Tehát az, amit Jézus tett értünk, az ígéretei, az áldozata, az, amit most tesz, amit ígért, hogy mit fog tenni, az nekünk reménységet ad. Mi nem fogunk. Bízom benne. Nem fogunk örömtelenül elmenni. Tehát nem az a kérdés, hogy örömtelenül megyünk el. A mai délelőttnek egy kérdése van. Örömtelenül élünk-e? Ez a kérdés. Örömtelenül élünk-e, testvéreim? Ez a lényeg, mert óriási a felelősségünk. Mert ahhoz, hogy az emberek ne menjenek el örömtelenül, ahhoz nekem nem szabad örömtelenül élnem. Még egyszer, ahhoz, hogy az emberek ne menjenek el örömtelenül, ahhoz nekem nem szabad örömtelenül élnem. Ez a lényeg. És tudom most néhányan, mit gondoltok. Igen, Laci, ilyen okoska vagy. Jó van, akkor egy fél nap. Fél napig járj az én cipőmbe. Fél napig legyen a pénzügyi problémám, a betegségeim, a családi gondjaim. Tudod mit, Laci? Fél napig. És utána megnézzük, hogy akkor is ilyen okosságokat tudsz-e mondani. Tudom, testvéreim, tudom, hogy nagyon nehéz ez a kérdés. És azt is tudom, hogy ezért van az, hogy nem igazán szeretik a testvérek, hogyha egy nagyon híres páli ígéről beszélünk. Mert nem tudjuk hova tenni. Nem tudjuk hova tenni, amikor Pál azt mondja, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Nem értjük. Hogy kérhet Pálon keresztül ilyet Jézus? Hát nem látja. Hát nem látja, hogy napról napra vonszolom az életemet. Nem látja a problémáimat. Hát hogy kérhet ilyet Jézus, hogy mindenkor örüljek? Zárójel, később meg még olyat is tesz a Vonika 5.18, ugye, hogy mindenért hálát adjatok. De már nem is mondom, jó? Hogy? Hogy kérhet ilyet Jézus? Nem szeret engem? Nem lát engem? Na itt gyorsan... Persze, hogy szeret. Persze, hogy lát. Hogy ne látna, hogy ne szeretne. Az életét adta értem. Viszont akkor csak egy dolog lehet, testvéreim. Nem értjük ezt az igét. Nem értjük ezt az igét. Hadd kérdezzem meg tőletek. Melyik levélben van ez az ige? Filippi levélben. Így van. És jól emlékszem, hogy a Filippi levél az, amit Pál apostol egy római wellness hotelből írt, ugye? És egy pezsgő fürdőben ült, túl volt azon a fantasztikus masszírozáson, hozták neki a jéghideg vizet, és megitta, és azt mondta, hogy hát én most meg, én úgy így, ahogy te is most iszod, így, ilyen. És azt mondta Pál, hogy na én most megírom a filippi belieknek, hogy örüljenek. Sőt, még egyet kortyot, ismét megírom, hogy örüljenek. Jól tudom ezt? Olyan jó, hogy senki nem bologat. Ez nagyon megnyugtató. Hol írta ezt Pál? Börtönben, testvéreim, börtönben írta, és nem ám olyan börtönben, amit most ismerünk, hogy nem tudom, szalagparketta, meg a cellában, síkképernyős tévén, nem, ókori börtönben, megverve, megalázva, sokszor kalodában, és képes azt írni, hogy mindig örüljünk. Azért ez nem semmi. Mégis ezt írja, örüljetek az Úrban mindenkor. Honnan tudta Pál azt, hogy nem fogjuk ezt érteni? Honnan tudta azt, hogy azonnal bezárkózzunk, és azt mondja, hogy hagyjatok ezzel az igével? Honnan? Úgyhogy megismételte rögtön. Azért figyeljetek, Pál nem egy szájbarágos típus, ugye? Azért azt tudjuk, jó? Tehát nem óvi a dolog. És fogja magát, és még egyszer megismétli, mert tudja, hogy nem fogom megérteni. Azt mondja, ismét mondom, örüljetek. Testvéreim, valamit akkor végzetesen félreértek, ha csak úgy közelítek ehhez az igéhez, hogy lehetetlen, amit kér a Biblia, mert miként örüljek, ha például beteg vagyok. De kérlek benneteket. Ne engedjük már meg, hogy azért, mert nem értek egy igét, azért tovább menjek. Ugyanis ez az ige, ha most megértjük negyed egyik, ha tisztán látjuk, hogy mire gondol Pál, akkor megváltoztatja az életünket. Már más hívőként fogtok kimenni. Ha csak egy gondolatot visztek el magatokkal ma, remélem, hogy kettőt, de ha csak egyet, akkor kérlek benneteket, hogy az a mondat, az a gondolat a következő legyen. A hívő ember öröme nincs közvetlen összefüggésben a mindennapok történéseivel. Nincsen. Az az öröm, amit az Úr vár el tőlünk, egy életszemlélet. Két külön örömről fogok ma nektek beszélni. Az egyik a felszínes öröm. Nevezzük így. Az az, amit lehet, hogy ma már 20-szor volt, hogy örülök, utána szomorú vagyok. Történik valami, de jó, megint örülök, jaj, megint fáj, szomorú vagyok. Izéva örülök. Egy nap milliószor van ilyen. Ezt hívjuk felszínes örömnek. Jó? Ez egy időleges, könnyen elpárolgó öröm. Lehet családi, munkahelyi, gyülekezeti, folyamatosan változik. Erre nem kell tovább mondanom, mindannyian megéljük. A nagy kérdés mi? Hogy a hitemet ez határozza-e meg. Ugyanolyan lesz a hullámvölgyöm az Istenben való szeretetben is? Amilyen hullámvölgyöm van az öröm és a szomorúság váltakozásával? Akkor nagy gond van. Ugyanis van egy másik öröm. Ezt nevezzük ma mélyen lévő örömnek. Ez az, ami a hitemre épül. Ez az, ami a Bibliára épül, az ígéretekre. Semmi köze nincsen a mindennapokhoz. De ezt meg kell találnom magamban, testvéreim. Ezt kérnem kell az Úrtól. Mert ha ez nincs bennem meg, akkor nem leszek örömteljes. És akkor semmi nem, akkor vége a hitéletemnek. Ez egy teljesen más, ez független attól, hogy mi történik velem. Pál a börtönben melyiket élte meg, a felszínit vagy a mélyen lévő örömet? Hát a mélyen lévő örömet, tehát a felszíni nem adhatott neki olyan túl sok örömet, valljuk meg őszintén. De tisztában volt azzal, hogy itt valami másról van szó, mélyen lévő örömről van szó. Figyeljetek! Elmondom, hogy értsük meg ezt igazán. Hazajön a gyerekem az iskolából, azt mondja, 5-öst kapott matekból. Oké? Ilyen soha nincsen. A mi családunkban ilyen nincsen, ezért most legalább, amikor példát mondok, hagy hazudjak. Olyan jó kimondani, a fiam 5-öst kapott matekból. Soha nem tudtam ilyet kimondani. Hazajön, 5-öst kap matekból, és én mit csinálok? Örülök. Majd fogja magát, és így dobja le a táskáját, a ruháját, mindent, a szanaszét. Mi történik? Szomorú vagyok. Majd fogja magát, és elmegy magától tusolni. Hát örülök. De aztán látom, hogy még mindig képtelen arra, hogy a törülköző tartóra föltegye a vizes törülközőt. Szomorú vagyok. És ez nem több, mint fél óra, értitek? Fél óra! Az öröm és a szomorúság, ez a felszín. De! És ezt kell most nagyon megérteni. De! Itt belül örülök, mert van fiam. Értitek? Örülök, mert van fiam. Ennek semmi köze nincsen, hogy az a bitang mit csinál napközben. Semmi köze nincsen. Ez ott van bent. Ez az öröm van. Létezik. Egyszerűen van. Ez a mély öröm. Na ez megvan-e bennünk? Ez ma, és nem a fiammal kapcsolatban. Ez megvan-e bennünk, ez a lényeg, létezik-e bennünk ez a mélyen lévő öröm, vagy évek, évtizedek adventizmusa után még mindig ez a felszíni örömnek a változásai határozzák meg, hogy én mennyire szeretem Jézust, hogy én mi értekkel bombázom őt, hogy én a hitemre képes vagyok-e rátámaszkodni, hogy tudom-e dicsőíteni az Urat. Csak a felszíni van meg. Úgy nagyon nehéz. Sok testvérem sajnos rákos betegséggel küzd. És amikor fölhívom őket, hát mindig nehéz. Tudjátok, mit mondasz, hogyan próbálod. És nem. És nem. Az Isten engem nevel rajtuk keresztül. Az egyik múltkor fölhív engem, és azt mondja, hogy figyelj, Laci, kiújult a daganatom, énekelhetek neked egy dalt. Értitek? Ezzel. Fogja, leteszi a telefont, és énekel. A másik vicceket mesél nekem a telefonba. A harmadik verset szaval. Értitek? A kemoterápia legmélyebb bugyraiból. Na, ők azok, akik nevelnek engem. Bennük nem felszínes öröm van. Hát, valljuk meg őszintén, minek örülnének, sajnos. Ott a mélyen lévő öröm van. Ott a mélyen lévő öröm van. Ők megélik azt a mélyen lévő örömöt, amit most mondok, és amit ha nincs meg bennünk, akkor ezerrel kell kérni az Istentől. Mert anélkül nem tudok reményt adni másoknak. Anélkül nem tudom az igaz hitet bemutatni másoknak. Mert anélkül csak én is ilyen öröm, szomorúság, öröm, szomorúság van. Múltkor hallottam egy nagyon jó mondatot. Azért merem dicsérni, mert nem én találtam ki. Annak ellenére jó, látjátok, hogy nem én találtam ki. Figyeljetek! Attól, hogy a tenger háborog a felszínen, és óriási hullámok vannak, attól még a tenger mélye nyugodt és békés. Attól, hogy felül vihar van, attól mélyen lent nyugalom és békesség van. Hát erről beszélek most nektek. Erről beszélek. Ha nincs meg bennem ez a mélyen lévő öröm, akkor nincs igazán közöm Jézushoz. Akkor még mindig nem értettem meg azt, amiről próbálunk beszélni, amiről a Biblia próbál beszélni, amikor csak a felszíni öröm van bennem. Annak semmi köze akkor ahhoz, amit Jézus szeretne látni az életemben. Értitek már, hogy miért mondom, vagy miért mondtam? Hogyha ezt a szemléletet meg tudnánk érteni, magunkévá tudnánk tenni, kérnénk az Úrtól ezt a mélyen lévő örömet, amit semmi nem tud megváltoztatni, akkor úgy mennénk ki az ajtón, hogy a szemléletem, az életem, mindenem egy teljesen új vonulatot vesz. Miért? Nagyon egyszerű. Ha így gondolkozom, attól még fájni fog hogy hívják, a betegség? Hát persze, hogy fájni fog, hogy ne fájna. Attól még problémáim lesznek a családommal? Persze, hogy problémáim lesznek. Attól még pénzügyi gondjaim van? Hogy ne lehet? Ettől nem változik meg. Mi változik meg? A lényeg. A lényeg változik meg. Az változik meg, hogy én hogyan közelítek a nehézségeimhez. Értitek? Ezért van az, hogy mindenért hálát adjatok, mondja Pál. Hát mert ha én úgy közelítek a nehézségeimhez, ahogy Róma 8.28 közelít, hogy akik az Isten szeretik, minden a javukra van, ha így közelítek, akkor teljesen más a szemléletem a nehézségeimhez. Ugyanúgy fáj, ugyanúgy, sőt, mindegy. És ugyanúgy kérni fogok az Úrtól erőt, hitet, bölcsességet, kitartást. De már érezni fogom bent az örömöt, mert tudom, hogy bármi van, az értem van. Azért, hogy én ott lehessek a mennyben. Mert a jellemem, meg a hitem, meg mindenem még olyannyira nem olyan, amit az Isten szeretne látni, hogy ezeket meg kell ezeket a próbákat engednie. Nyilván ehhez nagyon kell akarnunk ott lenni a mennyben. Ha csak úgy, akkor az nem, úgy mismásolva úgy nem. Ez a lényeg. Hiszem-e Róma 8.28-at? Hiszem-e azt, hogy minden, ami velem történik, előtte az Úr előtt volt, és azért engedi meg, mert a javamat szolgálja? Tehát nem ez a bizonyos felszíni öröm, szomorúság kell, hogy meghatározzon. Az ott van, az mindig ott, az nálam is ott van, nálatok is ott van. Nem ez a kérdés, az a kérdés, hogy az a belső dolog, az ott van-e. És ilyenkor dől el az, hogy miért mondja Jézus magáról, szimbólumként, hogy ő a létra. Ez a lényeg. Tudok-e kapaszkodni? Mi nem azt mondja Jézus magáról? Ugye a létra az rendben van, ugye? Tehát, hogy Jákob látta az álmot, létra, ami összeköti a mennyet a földdel és az angyalok. És Jézus azt mondja, hogy én vagyok a létra. Mi nem azt mondja, hogy én vagyok a mozgó lépcső? Miért? Mi a különbség a létre és a mozgó lépcső között? A mozgó lépcsőre semmit nem kell csinálnom. Ráállok, abban kell csak bíznom, hogy valaki nem üt rá a stop gombra, akkor probléma van, de utána semmit nem kell, olvashatok, megyek föl. A létre miben más? Hát figyeljetek, én múltkor ezt múltkor az Úr megmutatta nekem, hogy miben más. A feleségem elment egy hétre a Balatonhoz, görög táncház táborba. Ő ilyen nagy görög táncház rajongó. Elment görög táncház táborba, a fiam nem volt otthon, és ez alatt az egy hét alatt ott maradtunk hárman. A lányom, én, meg a nyúl. Mi voltunk hárman. És a második napon megtörtént minden háztartások legnagyobb tragédiája. De tényleg, tehát ezt megtanultam 30 évnyi házasság alatt, ez a legnagyobb tragédia. Elfogyott a konyhai törlőkendő. Ez kész. Az a Szilvia nevű, vagy nem tudom mi a neve, mindegy. Elfogyott. Hát ez vége. Tehát. Vagyis volt, csak fent volt a polc tetején. És oda föl kellett volna menni. Na most én, figyeljetek, vagyok 170 centi, felfelé kerekítve. Ha én innen lenézek, kis túlzással szédülök. A lányomat nem tudtam fel, hát mégis azért hát az apja, hát most, na. A nyúl ebben a projektben nem tudott úgy igazán segíteni, ezért nem volt más lehetőség. Létra. És figyeljetek, az alatt a 2 perc alatt megértettem, hogy mit jelent, hogy Jézus azt mondja, hogy ő a létra. Figyeljetek, a létra az egy csodálatos dolog, de ahhoz, hogy hatékony legyen, kell 3 feltétel. Az egyik, hogy bízzak a létrában, hogy megtart, hogy nem fog összecsuklani, és hogy vele, de csak is vele tudom elérni a magasságot, a célt. Értitek? Tehát bizalom. A másik, hogy szememet folyamatosan a létrán kell tartalom. Kizárólag fokról fokra mehetek, nincs félrekacsintás, mert abból traumatológia van. Ez a másik. Tehát kapcsolat. És mi a harmadik? A létra biztonságos és masszív, de csak akkor, ha mindkét kezemmel kapaszkodok. Ennyi. Tehát ragaszkodás. Bizalom, kapcsolat és ragaszkodás. Ugyanazt, amiket az Úr elvár Jézus felé. Ha ez a 3 megvan, akkor függetlenül az életkörülményeimtől ott van bennem a mélyen lévő öröm, amit én Pál apostol után szabadon úgy hívok, hogy tudom, kiben hittem öröm. Tudjátok, mondja Pál, tudom, kiben hittem. Ez az, amit nem lehet megdönteni. Ez nem a mindennapok, ez ott van, létezik. Ha nincs, gond van, és kérni kell az Úrtól. De kérni kell. És megváltozik az életünk. Pascalról hallottatok, egy nagyon híres keresztény tudós volt. Egy nagyon híres keresztény tudós volt, és megkérdezte egy újságíró, hát értelmes kérdéseket szoktak mindig föltenni, megkérdezte, hogy ha halála előtt kiderülne, hogy nincs Isten, akkor mit gondolna? Hát most mindegy. Jó, Pascal mondta, hogy de van Isten, de tegyük föl, hogy de van, de jó, egy ideig ezzel el voltak, és Pascal a végén azt mondta, hogy rendben. És válaszolt a kérdésre. És ez nagyon fontos, hogy mit mondott. Azt mondta, ha netán mégis kiderülne, hogy nincs Isten, mondta Pascal, akkor elmondhatom, hogy volt egy boldog életem. Értitek? Volt egy boldog életem. Még akkor is, ha kiderülne, hogy nincs Isten, de van, csak ő válaszolt, mert most már nem hagyták békén. Ez a lényeg. És ehhez még egy dolgot tegyünk hozzá, mert már ez is egy keresztényi ember mondata, valljuk meg őszintén, de ez egy dolgot tegyünk hozzá. Pascal gyerekkora óta egy súlyos genetikai betegségben szenvedett. Pascalnak nem volt olyan pillanata az életében, amikor nem lettek volna rettenetes fájdalmai. Tudjátok, hány éves korában halt meg? 39 éves korában. 39 éves korában. És én biztos vagyok abban, hogy nem ment el örömtelenül. Mert ez az ember nem megy el, mert egy ilyen keresztény nem örömtelenül megy el. Aki nem arra figyel elsődlegesen, hogy a genetikai betegségeim fájdalmat adnak, kiszolgáltatott vagyok, én nem tudom, mi van velem, hanem képes azt mondani, hogy ha netán ne lenne, akkor volt egy boldog életem. Egy boldog életem, mondja ez az ember. 39 évesen hal meg. Értitek, hogy mi a különbség? A felszínen lévő örömködés meg szomorúság, és a mélyen lévő öröm között, hogy végre egyszer értsük már meg, hogy mit jelent, amit Pál mond, hogy mindenkor örüljetek. Ez az öröm nem azt jelenti, hogy én 24 órán át egy ilyen idétlen vigyorral járok a világban. Szó nincs róla. Hát figyeljetek, emberek vagyunk. Ez ugyanúgy fáj. Sőt, igen, még időnként az ember lelkileg, pszichésen össze is omolhat időnként. Mert emberek vagyunk. Mert nem bírjuk. De közben ott belül. Miközben sírok, miközben összeomlok, ott belül ott van az öröm. Azt nem lehet elvenni. Az öröm Jézusban, a hitemben, a reménységemben. Ez a lényeg. Negyedet mondtam nektek, ugye? Tessék? Még van idő, igen, negyedik még van idő. Jó. Az a helyzet, hogy nekünk tisztán kell látnunk azt, hogy ezt a két dolgot nem lehet összevegyíteni. Ha ezt látjuk, ha ezt érezzük, ha képesek vagyunk így gondolkozni, akkor testvéreim elmondhatjuk azt, hogy valamit elkezdtünk megérteni a Bibliából. Ezt nem lehet csak itt. Tehát ezt kell látnunk. Ehhez nem elég, ha a 28 hitelvet felsorolom. Erről beszéltünk szombatiskolán is. A kegyelemről, a különböző dolgokról. Nem elég. Ahhoz, hogy én belül örüljek még akkor is, amikor kívül sírok, mert elvesztettem valakit, de mégis örüljek belül, ahhoz nagyon kell szeretnem Jézust. Ahhoz nem elég csak tudnom azt, hogy miért kell szeretnem Jézust. Vigyázzunk, mert mindannyian szeretjük Jézust. Én ebben biztos vagyok. Itt mindannyian. És bármelyikünk el tudná mondani az okait. Ha én most azt mondom, hogy figyeljetek, hajnalba kertem a vonat, mert kicsit ledölnék itt. Beszéljetek már egy 5 percig a hitáltali megigazulásról. Ilyen tökéletes teológiával tudná mindenki elmondani, hogy nekünk miért kell szeretnünk Jézust. Mit tett értünk? Az Atya mit tett értünk? A lélek mit tesz értünk? Mit csinált? Most mit csinál? Mit fog csinálni? Gyönyörűen el tudjuk mondani. És ez maximum a felszínes örömhöz elég. De ha egyszer végre valahára tényleg megérteném, hogy mit tett, tényleg szeretném, akkor nem lehetne ezt a szikla keménységű örömöt, ami bennem van, nem lehetne meg összedönteni, meg se mozdítani, és akkor lesz olyan az életem mások felé, hogy nem fognak elmenni örömtelenül. Akkor nem fognak elmenni. De ha én erre képtelen vagyok, akkor nem tudom a feladatomat betölteni. Ha én örömtelenül élek, és most már értitek, hogy ez nem a hullámzás, az egy más kérdés, abban mindannyian szenvedünk. Ha én örömtelenül élek, itt belül nincs az az öröm, akkor vegyük úgy, hogy nem értjük Jézus áldozatát. És zárásul egy történet, mert mondtam, hogy lesz egy történet, ugye? Egy korteremben fekszik két ember. Mozgás problémájuk van, rettenetes mozgás problémájuk van, fájdalmaik vannak. Az ablaknál fekszik egy idős ember, az ajtónál pedig fekszik egy fiatalabb. Nem tudnak megmozdulni, de az idős minden nap egyszer borzalmas fájdalmak közepette, de fölhúzza magát, tudjátok, az a anyag, ami ott lelóg, fölhúzza magát. Azért, hogy kinézzen az ablakon, és elmondja, hogy mi van kint. És kinéz az ablakon, és hangosan közvetíti a másik embernek, és elmondja, hogy ott van egy hatalmas park. A park közepén egy csodálatos tó, a tóban kacsák, kisgyerekek etetik a kacsákat, a nagyobbak pedig az édesapjukkal eregetik a sárkányokat. Szerelmesek andalognak a kis parkrészen, leülnek egymással. Az ajtónál lévő fiatalembert ezt tartja életben. Ez az. Ezt várja minden nap, ezt a közvetítést. Mert ez az, ami ad neki erőt, hogy kibírja a fájdalmakat. Az egyik nap meghal a bácsi. És miután elviszik, gondol egyet a fiatalember. Hogy mi lenne, hogyha ő átkerülne onnan az ablakhoz. Nem tudja, hogy. Fogalma nincsen, hogy. De valahogy egyszer napjába fölhúzná magát. És kinézne. És lenne ereje. Hát átteszik. És eljön a délután. És fölhúzza magát. Borzasztó nehezen. Nagy fájdalmakkal. Ráadásul becsukja a szemét, mert azt, amit látni fog, azt úgy szeretné látni, hogy az katartikus legyen. Fölhúzza magát, csukott szemmel, ül már, jobbra néz, kinéz az ablakon. És megdöbben. Mert kint egy szürke tűzfal van. Semmi más. Ott volt éppen a nővér. És mondja a nővérnek, hogy hát nővérke, hát hogy a bácsi elmondta, hogy minden nap elmondta, hogy mit lát kint? Hát hol vannak a kacsák? Hol vannak a gyerekek? Hol van a park? Hol van? Hát itt egy szürke tűzfal van. Hol van minden? És kesernyes mosolyal azt mondja neki az ápolónő, hogy az a bácsi nem, hogy parkot nem láthatott, hanem semmit nem láthatott, Mert vak volt. És akkor ez a fiatalember megértette, hogy a bácsi betegen, fogyatékkal élve, fájdalmakkal küzdködve, de reményt akart neki adni. Reményt! Nem érdekelte a saját helyzete. Nem az érdekelte, hogy milyen dolgok vannak a felszínen, milyen fájdalmak, milyen borzalmas dolgok vannak a felszínen. Egy dolog érdekelte, hogy ott van az a másik. És ahhoz, hogy neki reményt adjon, neki örülnie kell belül, nem kívül, hát kint megint, hát mi öröm volt neki? De belül örült, és azzal, hogy ott volt mélyen az öröm. Az, amit nem tud semmi elvenni tőlem. Azzal reményt adott a másik embernek. Na ez a bácsi, ez nem ment el örömtelenül. Ez nem ment el örömtelenül. Igen, testvéreim, ő túllátott a tűzfalon. Egészen a parkig. És ez a lényeg. Túllátni a tűzfalon a parkig. És én tudom, testvéreim, hogy Sátán mindent megtesz azért, hogy különböző szürke tűzfalak legyenek körülöttünk. Folyamatosan építgeti. Folyamatosan. Millió problémánk van. Mindannyiunknak. De higgyétek el, hogy ha megújulna az életszemléletem, és az alapját, amikor kiléptek, már azt fogja adni, hogy Uram, add nekem azt a mélyen lévő örömöt, amiről Pál beszél, mert végre valahára megértettem, hogy miről beszél. Akkor testvéreim, mi is keresztül láthatnánk Jézus vezetésével a tűzfalon, és megpillanthatnánk a parkot. Azt a parkot, amellyel élő reményt és célt adhatnánk az embereknek. Azt a parkot, amelynek az a reménysége, hogy ember, nem ez a néhány évtized a lényeg, hanem egy örök élet vár rád. Mert az Isten így szeret téged. De ahhoz nekem örülnöm kell bent. Azt kell látnia. Meg kell figyelnie azt, hogyha ugyanaz a probléma mindkettőnknek, akkor miért van az, hogy ő tönkre megy bele, én meg, bár fáj, de sír, de még mindig tudok mosolyogni, és még mindig reményt adok neki. És egyúttal meg fogja kérdezni, hogy ki az a Jézus? Ki az a Jézus, akiben te hiszel, aki ilyet ad neked, ilyen reménységet ad neked? Így van. És el tudjuk mondani, hogy egy embernek sem kell a földi élete végén elmennie örömtelenül. Igen, a park, ott a tűzfalon túl. Az Úrtól ajándékba kapott felfoghatatlan park, mindennek a koronája, melyet szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg se gondol.
Isten tiszteletünk végén a 187-es számú éneket énekeljük el, imádság előtt első-második verszakot, és Laci imádsága után a harmadik verszakot.
Mielőtt elkezdenénk ezt az éneket, szeretnék nektek egy dolgot elmondani. Nagyon sokszor hallom ezt az éneket, általában magukba roskadva éneklik a testvérek. Ez nem. A 187-es ének az egy himnusz. Arról éneklünk, hogy megváltott engem, az üdv enyém, dicsérem, Jézus boldogan én. Ha valamit, akkor ezt teli szájjal, mosolyogva, és úgy kell énekelni, hogy nézzük meg, hogy mi a szövege. Köszönöm. Elnézést.
Tudom én. Úr enyém, boldogság béke árad felém, megtisztít véle lelkemezet, tudom és érzem, nagyon szeret. Megváltott engem az üdvegyém, dicsérem Jézus, boldogan én. Megváltott engem az üdvegyém, dicsérem Jézus, boldogan én. Boldog a szívem, hogy rá talált, örömmel zengem egyszer csodát. Ne hagyott értem a kenyerem, amíg csak élek, énekelem. Megváltott engem az üzenyém, dicsérem Jézus, boldogan én. Megváltott engem az üzenyém, dicsérem Jézus, boldogan én.
Drága jó Istenünk, nagyon-nagyon örülünk. Örülünk és boldogok vagyunk. És olyan jó lenne, Istenünk, ha ez az öröm, ez mindig ott lenne bennünk. Tudjuk, hogy Te adod. Tudjuk, hogy Te arra vágysz, hogy mi végre valahára el tudjuk különíteni ezt a kétfajta örömöt. Hogy végre valahára ne a mindennapoknak a boldogsága, szomorúsága, rettenete, öröme, ahogy ezek folyamatosan váltakoznak, ne ezek alapján gondolkozzunk rólad, ne ezek alapján érezzük akár közel a Te csodálatos lelkedet, hanem tényleg megértsük azt, hogy az, hogy az életünkben mi történik, az nincs szoros összefüggésben azzal, hogy mi Téged szeretünk. Igen, tudjuk, Urunk, hogy Te a mindennapokban is sokszor adsz nekünk boldogságot, mert szeretsz minket. De a Te célod, tudjuk azt, hogy nem elsődlegesen az, hogy itt boldogok legyünk, hanem hogy ott lehessünk a mennyben. Ahhoz pedig néha próbákat kell megengedned. Urunk, segíts abban, hogy itt értsük meg azt, hogy a próbák elhordozásához szükségünk van a belső örömre. Arra az örömre, amit semmi, de semmi nem tud, még csak meg sem mozdítani. Arra az örömre, amely mindenen, de mindenen túlmutat, főleg azon, ami nap mint nap, órákról órákra minket érnek. Drága jó Istenünk, kérünk segíts, hogy vágyjuk ezt az örömöt. És ha nincs bennünk, akkor kérjük tőled. Kérünk segíts abban, Urunk, hogy tényleg reménységet tudjunk adni a belső örömünkkel más embernek. Segíts, kérünk, hogy ne kelljen elmenniük miattunk az embereknek örömtelenül. Segíts, Urunk, hogy felfedezzük mindezt a Te csodálatos szeretetedben. Édes Istenünk, kérünk, légy a gyülekezettel. Áld meg a testvéreket, áld meg őket, hogy tisztán lássák a Te akaratodat. Áld meg, kérünk, Fűr Gyurit. Segíts, hogy lelkészként ebben a nagyon nehéz helyzetben, amiben ma az ember van nap mint nap, ebben Gyuri megtalálja azt az utat a lélek által, amelyet Te szeretnél a szombathelyi és a soproni gyülekezet elé tárni. Légy Gyurival, légy az ő családjával, áld meg őket, és áld meg kérünk az egész gyülekezetet. És leginkább szeretetet adja szívünkbe. Szeretetet mindenki iránt. Elsődlegesen irántad, és az emberek iránt, testvéreink iránt, mindazok iránt, akik még nem ismerik az igazságot, de Te már előkészítetted őket lelkileg. és ők minket várnak. Segíts, Urunk, hogy örömmel menjünk hozzájuk. Jézus nevében könyörögtünk hozzád. Amen.
Megtartja Jézus életemet, mi esélyt az jövetelét, megváltott engem az üdvenyém, dicsérem Jézus, boldogan én, megváltott engem az üdvenyém.
Halld, Izrael, az Úr, a mi Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, és szeresd őt minden, de minden szereteted által. Amen.